Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A feltámadás történét János evangéliumából hallgassuk meg, János evangéliumának a 20. fejezetéből, az első 10 versből, majd utána a 19. verstől kezdődően a 23. versen bezárólag. A padokban található Bibliában az 1164. oldalon található ez az ige szakasz.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve egy másik helyen. Amikor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, már a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólott hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Gyertek, imádkozzunk! Urunk, Te a szavaddal teremtetted ezt a világot, és a feltámadás üzenete is hozzánk szóban érkezik. De a Te szavadban olyan erő van, hogy a semmi megadja magát, a káosz megadja magát, és rend születik, és élet születik, az értelem nem fogja ezt be. De Urunk, a reménységünkkel mégis meg tudjuk ragadni a Te szavaidat, és hisszük, hogy igaz, minden szavad, minden ígéreted. Hiszük, Urunk, hogy föltámadtál, és hogy lelked által itt vagy ma köztünk, ígéreteid szerint. Köszönjük, Urunk, hogy nem magunk miatt lehetünk biztosak ebben, hanem a Te hűséged miatt, a Te szereteted miatt. Köszönjük, hogy nem nézed, hogy kik vagyunk, nem nézed, hogy honnan jöttünk, csak ismersz, és mert szeretsz, ezért új élettel ajándékozol meg, romolhatatlannal. Hadd áradjon ki most ez a kegyelem közöttünk, könyörgünk. Lelked, Urunk, elevenítsen meg bennünket, a szavakat is, de a szíveket is. Urunk, Te légy az, aki otthont készítesz. Hadd legyünk mi az a test, amelyik befogad Téged, amelyikben a Te életed folytatódik. Jöjj! Ölts magadra minket, kérünk, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 20. fejezetéből a 21., 22., 23. verset olvasom újra. Jézus ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket, és ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Kereszténységünknek a legnagyobb ünnepe a húsvét. Nincs ehhez fogható. Hadd mondjak néhány alapszót, amelyik meghatározza az életünket. Fájdalom, szenvedés, halál, bűn. És ezeket a szavakat húsvét miatt múlt időben kell mondjam. Ezeket múlt időben lehet mondani. Mert azzal, hogy Jézus föltámadt, minden megváltozott. Eltörölte a bűnt, megbocsátotta azt. Ennek következtében a halál már csak ideig, óráig van. Az élet vissza fog térni. A kereszténység a húsvétot kezdte ünnepelni. Jézus vasárnap támadt fel, húsvét lett az Isten tisztelet napja. Nem a karácsony volt az első ünnep, hanem a húsvét, amiben újra és újra meg kell erősödni, amit újra és újra hallani kell, hogy van feltámadás, hogy az Isten az életet akarja, és nem a bűné, nem a haláli, nem a fájdalomi, nem a szenvedésé az ember, hanem Jézusé, és Jézus által az életé. A húsvéti történetben két részletet olvastunk föl János evangéliumából. Az első személyes találkozásokról szól, a másik közösségi találkozásról. Mind a kettő fontos, mind a kettő hozzátartozik a kereszténységünkhöz. Személyesen szólít meg minket Isten, és összegyűjt bennünket. Erről a két vonatkozásáról szeretnék a húsvétnak szólni ma. Először a személyes találkozásról. Úgy gondolom, hogy a mi kultúránkban, ha valahogy azonosulni tudunk a feltámadással, az leginkább Tamáson keresztül van, aki hallja a többiektől, hogy Jézus föltámadt, és erre azt válaszolja, hogy majd ha a kezeimet az oldalába tettem, majd ha érintettem a sebeit, majd akkor elhiszem, hogy föltámadt. Ha valóban él, hogy valóban ő az. Hiszem, ha látom. És a mikorunk általában csak azt hiszi el, amire van tudományos bizonyíték. De a húsvétra nincs tudományos bizonyíték. Ettől még lehet valóságos. És ha nézzük a húsvéti találkozásoknak a történetét, senkit sem a tudományos bizonyíték győz meg arról, hogy Jézus valóban él. Ott van előttünk Mária. Mária a gyászoló ember. És aki átélt már gyászt, az tudja, hogy az hasonlít ahhoz, mint amikor valaki alul a talaj csúszik ki. Mint aki alul valahogy a szőnyeget rántották ki. Hogy fölkelt a nap, de valahogy nem érezzük az erejét. Hogy énekelnek a madarak, de nem halljuk a csiriperést. Hogy esszük az ételt, de nincs íze. Hogy szól a zene, de nem halljuk a dallamot. Minden megy tovább, de semmi sem megy tovább ugyanúgy, mert ha nincs az, akit szerettem, akkor miről szól ez az élet? Akkor ez az élet már nem az az élet. Mire menne Mária egy képlettel, hogy a halott test hogy lesz újra eleven? Mire menne egy tudományos levezetéssel? Aki nem erre van szüksége, hanem arra, hogy Jézus megálljon a háta mögött és kimondja a nevét. És amikor hallja a nevét, hogy Mária, akkor nyílik meg a szeme, és döbben rá, hogy Jézus valóban él, addig kertésznek nézte, addig nem tudta, ki az az alak. Csak amikor a nevét hallja, talál vissza a saját életéhez, ahogy az Isten kimondja a nevünket. Ahogy rádöbbenünk arra, hogy ő ismer minket, és ő itt van, akkor lesz természetessé a feltámadás. Akkor lesz valóságossá. És nem csak a feltámadás lesz valóságossá, hanem a saját életünket is megtaláljuk a feltámadott által. Péter a másik szereplője ennek a történetnek, ő nem a gyászáról ismeretes, és nem a fájdalma miatt van előttünk, hanem a tagadása miatt. Mert mi van akkor, hogyha minden rendben van ebben az életben, csak a gerincem roppant meg, csak a tükröt kéne összetörni, mert nem bírok belenézni. Mert amit értékesnek, fontosnak tartottam, amiért az életemet odaadni kész voltam, csak azt árultam el. csak azt rontottam el, csak azt tettem tönkre. Péter ezt éli át. Hogy kell egy ilyen embernek meggyógyulnia? Hogy levezetjük, bebizonyítjuk, hogy Jézus föltámadt? Mire megy vele? Amire neki szüksége van, az a vallomás. A bűnvallomás. Hogy megvallja, hogy magából kirakja, hogy kiöntse magából azt, hogy elrontottam. Hogy megtagadtalak. És ezzel megtagadtam magamat is. Neki Jézus szavára van szükség, hogy azt mondja neki Jézus, hogy szeretlek. Így, ahogy vagy. A tagadásoddal együtt. És legeltesd az én nyájamat. 21. fejezet. Ennek a helyreállításnak a története lesz. Őt ez győzi meg. Neki erre van szükség. Sem Máriának, sem Péternek a feltámadás nem probléma, hanem a megoldása az életének, a válasz arra, ami hiányzik. Az egyiknek a gyász. Hogy miről szól az életem, ha akit szeretek, nincs itt. A másiknak az önmagával való meghasonlás, hogy vannak értékeim, de tönkretettem azokat, hogy fogok én akkor így tovább lépni. És mind a kettő azért tud fölállni, azért gyógyul meg, mert Jézus él. És ebben bocsánat van, és ebben reménység van, és ebben tovább lépés van, ebben élet van a számára. Megbocsátott, megújult élet. Testvérek, én nem tudom a feltámadásnak sem a fizikáját, sem a biológiáját, sem a kémiáját. Nem tudom megmondani, hogy hogy van az, hogy Jézus holt teste egyszerre csak életre kell. Nem tudom, milyen folyamatok zajlanak le, de azt tudom, hogy az úrvacsorai közösségünkben ez történik. Hogy ő magát adja. Nem probléma, hanem válasz az életünknek a kérdéseire. Hogy nem tudod, hogy mi a biztos, mi a valóság, gyere, vedd magadhoz Jézus testét és vérét. Az élete hadd áradjon beléd, hadd töltsön meg újra reménnyel. Nem tudod, hogy hogy lehetsz újra hiteles, hogy lehet újra önbecsülésed. Gyere, és vedd át, vedd magadhoz a bocsánatnak a valóságát. Eltörölte Isten a bűneidet. Vald meg, és szabad vagy újra élni. És emelt fővel járni. A húsvéti történet nem csak személyes történet, hanem közösségi történet. Jézus összegyűjti az övéit, és aztán el is küldi őket. Ez a felolvasott igeszakaszunknak a második fele. Látunk benne 10 embert, aki összejön egy bezárt templomba, helységbe. És valószínűleg úgy jönnek be, hogy körülnéznek, hogy követi őket valaki. Valószínűleg úgy jönnek be, hogy izgulnak, hogy csak belém ne kössenek, csak meg ne szólítsanak, csak rám ne nézzen senki se út közbe. És mikor beérnek, becsukják az ajtót, be is zárják, lakatot tesznek rá. Félnek. Félnek attól, hogy az a fanatikus gyűlölet, ami ott él a zsidó nép vezetőiben Jézussal szemben, az rájuk is átsugároz. Itt szokott az lenni. Hogy hajtóvadászat fog megindulni Jézus követője után. Összejön ez a 10 ember, és miért jön össze? Miért keresik egymásnak a társaságát? Ez a kérdés majd oda fog vinni bennünket, hogy miért jövünk el húsvétot ünnepelni? Mi hoz el bennünket a közösségbe? Ha Jézussal lehet beszélgetni, ha lehet otthon is imádkozni, ha a vele való közösséget meg lehet élni, miért jön el az ember közösségbe? Ők miért jönnek el? A közösség az valami terápiás hely, ahol kibeszélik a félelmeiket, ahol kimondják a szorongásaikat, ahol kiteszik a bukásaikat, és ezáltal majd egymás elfogadása által majd meggyógyulnak, és majd megújul az életük? Ezért jó összejönni. Ahogy olvassuk a húsvéti történetet, azt látjuk, hogy az erő nem a közösségben van, hanem a Szentlélekben. Jézus azt mondja, hogy rájuk lehet, és azt mondta, vegyetek Szent Lelket. amikor összejönnek, akkor fedezik fel, hogy ki ez a Jézus valójában. Mert hogy Jézus megáll közöttük. Igazából itt talál magára az egyház, itt talál magára a közösség. Akkor vagyok igazán önmagam, amikor összejövünk, és köztünk megjelenik az Úr. És az, ami egyébként szégyen, mert valakit fára feszíteni, keresztre feszíteni, a legnagyobb megaláztatás, a legnagyobb szégyen, számukra nem szégyen, hanem az Isten szeretetének a pecsétje, a hirdetője. Boldogan vállalják. Engem annyira szeretett, minket annyira szeret Isten, hogy még ezt a halált is vállalta értünk, hogy ne nekünk kelljen, hogy nekünk bocsánatunk legyen, hogy nekünk reménységünk legyen, és föltámadt. Ezt a közösségben érti meg az ember. Amikor összejön a többiekkel, hasonló módon, szorongásokkal, megbukva, félelmekkel, talajt veszítve, mikor összejön ez a közösség, nem magukból van az erő, hanem a lélek ereje, hogy Jézus ott van köztük, ez az ígéretünk. Ezért jönnek össze újra hétről hétre, ezért jó nekünk összejönni. Ünnepről ünnepről, vasárnapról vasárnapra, megerősödni abban, Isten szeret. És Isten azt ígérte, hogy köztünk van, és a feltámadás, a helyreállítás már elindult, és miközben összejövünk az ő nevében, akkor ő azt ígérte, hogy ott leszek veletek, hogy vegyetek lelket, és a lélek fog regenerálni, újjá teremteni. És olyan érdekes nézni ezt a húsvéti történetet, mert a teremtés történetre emlékeztet. Amikor Isten megalkotja az élő világot, meg az embert, és aztán belelehel, és ettől kell életre. Ugyanez van húsvétkor. Jézus ott van közöttük, vegyetek szent lelket, és rájuk lehel. Teljetek meg Istennel, kezdjetek újra élni, vagy másképp élni, vagy most élni igazán. Ezt a közösségben éli meg az egyház. Itt talál magára. Itt talál örömre. És az a közösség, amelyik félve megy be, bezárkózva, az megtelik örömmel. A találkozásnak az örömével, a beteljesedésnek az örömével. Hogy amit eddig hittem, hogy amit nem ismertem remélni, az mégis igaz és valóság, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy valóban megbocsátotta a bűnöket, hogy Isten valóban szeret, hogy valóban velünk akar lenni, és én valóban lehetek az övé. Ez az öröm van, a helyreállításnak az öröme. A Bibliának ez a kifejezés, hogy békesség, nagyon gazdag szó. Itt kétszer is előfordul. Jézus kétszer is mondja, és nem azért mondja kétszer, mint ahogy mi az imádságot néha elrontjuk, asztalnál rendszeresen imádkozunk étkezés előtt, és van, hogy egymásra nézünk, hogy te imádkoztunk már? Mert olyan természetes. Jézus nem azért mondja kétszer, hogy békesség nektek, mert mondtam már, köszöntöttelek már bennetek? Nem így mondja, hanem azért, mert ezt akarja adni. A teljességet, a sálomot, amikor nem az, hogy most minden rendben van, nem az, hogy az ünnep lemegy úgy, hogy kedvesek vagyunk egymással. Nem az, hogy az alkohol nem hoz ki bennünket a józan ítélőképességünkből. Nem így van rendben, hanem minden kerek, hanem nincs rossz. Ez a teljesség, ez a békesség az, amit Jézus köszön neki. Békesség nektek. Itt van minden, feltámadtam, élek. Ha lehet hasonlítani valamihez, a szerelmeseknek az öröme, hogy együtt lehetünk, hogy kezdődik az esküvő, hogy mostantól nem kell elválnunk, hogy nincs, ami elválasszon, hogy nincs, amit szégyeljünk egymás előtt, hanem egészen meg tudjuk osztani az életünket egymással. Az úrvacsora nem csak a bűnbocsánatnak a hirdetője, hanem ennek a mennyegzőnek az előétele. Azt ígérte Jézus, hogy együtt fogok majd veletek enni és inni a mennyben, amikor ti is föltámadtok. Gondoljátok el, elővételezni valamit abból, ami majd csak a világ legvégén, majd a halálok után, de most már elkezdődik. De most már ennek a közösségnek a részesei lehetünk. Már most az Istennel ünnepelhetünk, és megerősít bennünket arról, hogy ez valóság. Hogy beteljesedett, hogy az Isten békessége érvényre jut, hogy az életet helyreállítja, hogy a gonoszt eltörli. És te ennek részese lehetsz. Együtt átélhetjük ezt. Öröm, békesség. Akik ezt megélik együtt, rájönnek, hogy kik is vagyunk mi, Krisztus népe. De Jézus azt mondja, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. Húsvétot megélni, az küldetést jelent. A húsvét az nem olyan ünnep, hogy idejövünk, túlesünk, ültünk, végigálltam, mikor lesz már vége, és aztán utána minden megy tovább. Nem, a húsvétot megélni azt jelenti, hogy küldetésben lenni. Akinek megbocsátjátok a bűneit, annak meg lesz bocsátva. Akinek megtartjátok, annak megmarad a bűnei. Merjük ezt meghallani? Hogy mivel bízza meg Jézus az övéit? Közösségben lenni azt jelenti, hogy tanúnak lenni. Azt jelenti, hogy küldöttnek lenni. Hogy a világ rajtunk látja meg, hogy Jézus feltámadása valóságos. Hogy az Isten valóban nem haragszik, és minden helyre állhat. A keresztény közösség az, ahol az Isten békessége kibékít vele, hogy hitre lehet jutni, hogy meg lehet tagadni a hitetlenséget, hogy a tagadás után újra lehet kezdeni. Az itt születik. Hogy azt mondhatja az, aki eddig Isten nélkül élt, hogy én mától hozzá tartozom. Holnap felnőtteket keresztelünk. Ennek a jele. Így történik, hogy meg lehet békélni Istennel. De nem csak Istennel, hanem egymással is. A keresztény gyülekezet az, ahol annak a jele van, hogy Jézus valóban feltámadt. És valóban helyreállnak a kapcsolataink. Hogy széthullóban levő házasságok megújulhatnak. Hogy elhidegült szülők és gyerekek újra szóba állhatnak egymással. Hogy ott, ahol eddig gyűlölet volt, egyszerre csak békesség lesz. Ezt a közösségben lehet megtapasztalni. Ahogy Jézus itt van köztünk, ahogy a lelke rávesz bennünket arra, hogy nem magunk szerint éljünk, hanem ő vele, ő szerinte. Hogy azt a békességet, amit nekünk adott, azt odaadjuk egymásnak, hogy megbocsássunk egymásnak. És hogy felelősséggel éljünk ebben a világban, ahogy Isten a világ élére helyezte az embert. A keresztény közösség az, ahol meg lehet látni, mi az felelősséggel élni egy városért, egy országért, a teremtett világért. A világ minket néz, hogy elhiggye, hogy a húsvéti örömhír valódi, hogy a békesség, a helyreállítás valódi. Nem magánügy a húsvét. Ezért jövünk össze újra és újra megerősödni ebben, mert igen, még temetünk. Mert igen, még vannak széthulló házasságok. Mert igen, még vannak haragos testvérek. De vegyetek szent lelket, és éljétek azzal a hatalommal, hogy meg lehet bocsátani. Mert ahogy engem küldött az Atya, mondja Jézus, úgy küldelek titeket. És nézzük ezt a 10 embert, Tamás hiányzik, gondja is van, nincs benne az a hit, ami a többiben van. Testvérek, ha nem jöttök, nem erősödtök a hitben. Tamás nincs ott, tovább kell olvasni az evangéliumot, amikor újra köztük van, újra megjelenik Jézus, akkor születik meg benne a hitvallás, hogy én Uram és én Istenem, a közösségben erősödik meg a hite. 10 ember, Júdás meg már nem él. 10 ember egy ellenséges közegben, mit fog ez a 10 ember kezdeni? Mit fog kezdeni a fanatikus gyűlölettel, ami az utcán várja őket? Mit fognak kezdeni a római hadseregnek a fegyvereivel, szabályaival, kontrolljával? Mit fognak kezdeni a pogány világgal, hogy a nyelvüket se értik, a gondolatvilágukat se értik? Vegyetek szent lelket, és menjetek! És lássátok, itt vagyunk, és szerte a világon összejönnek, és Jézusról beszélnek, és megerősödnek abban, hogy ez a valóság nem a bűn, és nem a halál, a végérvényes, a megkérdőjelezhetetlen, hanem az Isten szeretete. És betölti a világot a keresztényeknek az éneke. Mert öröm van, mert békesség van. Testvérek, gyertek, éljetek, pecsételjétek meg a hiteteket, erősödjetek meg, hogy az Isten ismer, hogy tudja a nevedet, hogy van bocsánat a számodra, de van küldetés is. Menj, légy tanúja, ahogy ő küld, és megéljük, amit Jézus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ő elég, mert a feltámadás nem probléma, hanem válasz, megoldás a számunkra megoldhatatlan problémákra. Éljünk az Isten örömével. Ámen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy láthatjuk, érezhetjük, magunkhoz vehetjük ezekben a jegyekben is a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ez nekünk is szól, mi is felálljunk a földről, mi is kiúszhassuk magunkat. Egyedül te miattad, mert te kimondod a nevünket, mert te azt mondod, hogy még a kereszt áldozata árán is szeretsz bennünket, ahogy vagyunk. És Urunk, hogyha megérintett a te kegyelmed, a te igéd, a te jelenléted, a te lelked, attól, hogy valóban szabadon menjünk tovább, álljunk meg és beszélgessünk, menjünk tovább az ünnepre, vigyük haza a te szabadságodat, szabadításodat, az legyen a mi mértékünk, amit te mondasz. Az legyen a mi indulatunk, ami te benned van. Hogy a te szent lelked temploma legyen a mi életünk, a mi közösségünk. Köszönjük, hogy erre küldesz bennünket, ezért gyűjtesz egybe, és ezért küldesz el bennünket, hogy a te templomod lehessünk. Szenteld meg ezt a gyülekezetet is, hogy minden ügyében, minden találkozásában te legyél az Úr, a te lelked legyen közöttünk. Szenteld meg az itt egybegyűlteket, családjukat, hogy otthon is tanúk lehessünk a te erőddel, a te feltámadásoddal, ami nem probléma, hanem válasz. Hadd vigyük ki e falakon túlra a te válaszodat, a te örömödet. Kérünk ezért a városért, hogy jellé lehessen ez a közösség, az idejáró emberek, az idejáró családok, az idejáró magányosok, az idejáró összetörtek, hogy minket te építesz fel, a te lelked támaszt fel. Kérünk az egyházunkért, kérünk az országunkért, kérünk minden keresztényért, azokért is kérünk, akiket üldöznek. Hogy ezekben a helyzetekben is a te jeleid lehessünk. Úr Jézus, maradj itt közöttünk, hadd legyünk küldötteid. A te szavaiddal hadd kérjük tovább a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.